Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
A mai programajánlóban helyet kapott 3 koncert, 1 kiállítás, 2 fesztivál, 1 zenei és 1 tudományos hír is. Tartsanak velem!
Koncert!
Ma este 7-kor kezdődik Bódi Magdi koncertje az Óbudai Társaskörben. Közreműködik Tóth Sándor szaxofonon és a Freedom együttes. Bódi Magdi énekesnő, zenei producer, énektanár. Szerepelt a Jézus Krisztus Superstar című darab magyarországi ősbemutatóján. Közreműködött több akkori rockzenekarban. 3 évben is ő lett az év énekesnője. Hosszú ideig élt külföldön, szinte minden kontinensbe járva koncertezett, turnézott, tanított. Ezúttal a Freedom együttesen lép színpadra. Az est folyamán Bódi Magdi saját dalaival és jazzslágerekkel szórakoztatja a nagy érdeműt, többek között Gershwin és Ellington szerzeményeivel, kicsit másképp, mai hangszerelésben. Tehát ma este 7-kor Bódi Magdi koncertje az Óbudai Társaskörben. Multidéző városi körsét a Boccherinivel, hangszertörténeti kalandozás Mozarttal és a zenekar szólamvezető klarinétosával Varga Gáborral, valamint egy különleges mise, amely valamiért befejezetlen maradt. A C-moll mise Mozart egyik legjelentősebb egyházzenei alkotása, a csonkán maradt krédó tétel, et incarnatus est szakaszát pedig feleségének Konstancának írta. Ő is énekelt a darab salzburgi előadásakor. De milyen lehetett az ifjú feleség hangja és énektudása? És ugyanebben az időszakban, bő 2000 kilométerrel távolabb Spanyolországban, miként táncolták a menüettet a madridi koldusok, és miről daloltak az utcai énekesek? A közönséget a mindig szívesen fogadott vendégkarmester Carlo Montanaro kalauzolja Madrid, Salzburg és Bécs között. A koncert ma este 7:30-kor kezdődik a Zeneakadémia nagy termében. Több mint 30 koncert várja a közönséget február 15-én a Kórusok téli éjszakáján, amelynek a Magnet közösségi ház ad otthont Budapesten. A Magnet közösségi házban 32 koncerten mintegy 300 énekest hallhatnak az érdeklődők 4 koncertteremben. A program része a közös daltanulás, az éneklő udvar és a záródal éneklés. A fellépők között hazai, nemzetközi gyermek és felnőtt kamarakórusok egyaránt szerepelnek, közölték a szervezők. A rendezvényen többek között a Városminor Kamarakórus, a Jazz and More, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola volt diákjaiból álló Gemma énekegyüttes, a Bakácstéri Énekzenei Általános Iskola Soul Air Kórusa és a Csiki, a Csíkszereda Kórus család kamara projektje ad koncertet.
Kiállítás.
A japán fametszetek által az előző századforduló nyugati képzőművészetére gyakorolt hatást vizsgálja a Kelet vonzásával címmel a Szépművészeti Múzeum kamara kiállítása, amely Hokusai, Emil Orlik, Karl Moll és számos más japán, valamint európai művész több mint 70 munkáját vonultatja fel. A Szépművészeti Múzeum kiállítása a középső falakon mutatja be a 18-19. Századi japán műtárgyakat. Hokusai és más japán mesterek fametszeteit, tekercsképeit, de kisebb válogatás látható a korban szívesen gyűjtött, jellegzetes japán iparművészeti remekekből is. Az oldalfalakon elhelyezett európai, elsősorban az osztrák-magyar monarchiából származó munkákkal tematikus csoportosításban találkozhat a látogató. A tárlat anyagát elsősorban a Szépművészeti és Testvér intézményei, a Magyar Nemzeti Galéria, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményeiből válogatták Bodor Kata, Dénes Mirjám és Földi Eszter kurátorok, de a Magyar Képzőművészeti Egyetemből is érkezett több műtárgy. A nyugatra kerülő japán műtárgyak jelentős hatást gyakoroltak az európai művészekre. A legnagyobb revelációt többek között a japán fametszetek jelentették a nyugati szemnek újszerű technikájukkal, letisztult színhasználatukkal és szokatlanul merész kompozíciójukkal. Rövidesen divat lett a japán műtárgyak gyűjtése, majd a japonizmus, azaz a japán technikákat és motívumokat az impressionizmusba, a szecesszióba beemelő irányzat. A Kelet vonzásában című kiállítás május 17-ig látogatható a Szépművészeti Múzeum Michelangelo termében.
Fesztivál.
a Brotherhood című rövid filmet, a Daughter és a Memorable című Oscar-díjra jelölt alkotásokat is vetítik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon, amelyet március 23-a és 29-e között tartanak a budapesti Toldi moziban. A márciusi eseménysorozat versenyprogramjában 17 külföldi film szerepel, köztük 6 animáció. A 17 alkotás között 3 Oscar jelölt művet is tűznek műsorra. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a vetítések mellett pitch fórumot és egyéb szakmai programokat is tartanak. A teljes nemzetközi program a Friss Hús weboldalán érhető el. A magyar versenyprogramot várhatóan február 17-én hozzánk nyilvánosságra. A Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál elsődleges célja a legújabb magyar és külföldi rövidfilmek bemutatása, valamint egy olyan szakmai fórum felépítése, ahol a visszajelzésre vágyó alkotók közönség előtt mutathatják meg filmjeiket, írták a tájékoztatóban. Háromnaposra bővül, és új helyszínként Zalakaroson is lesznek programjai a minden évben több ezer látogatót vonzó nagykanizsai országos farsangi fánk fesztiválnak, amelyen új Guinness rekordot is szeretnének felállítani. A február 20-án kezdődő 12. fánk fesztivál főszervezője a nagykanizsai Voke Kodály Zoltán művelődési ház. Sziráki László, a Zalakarosi fürdő vezérigazgatója elmondta, hogy február 21-én pénteken délután új helyszínként a fürdő száraz és vizes farsangi gyerekprogramokra vár, mintegy 200 fiatalt, a családoknak pedig kedvezményes belépőt kínál. Mivel a fürdő az idei esztendőt a gyerekek évének szenteli, ez egyben a nyitó programja is az egész éves rendezvény sorozatnak. Ugyanezen a fesztiválon még 2013-ban állították fel a tömeges fánk kóstolás Guinness rekordját, amit akkor tudnak most megdönteni, ha minimum 1200-an egyszerre fogyasztanak a farsangi finomságból. Páfi Zsuzsanna cukrászmester zsűrielnök kifejtette, a hagyományos fánksütő versenyen a hazaiakon kívül szlovén, horvát és szerb csapatok is részt vesznek. A jelentkezők hagyományos, különleges, illetve különleges táplálkozási igényt kielégítő fánkokkal versenyeznek, helyben készült vagy otthonról hozott változatokkal.
Zene.
Világkörüli koncertturnéra indult tavasszal a Joker film zenéje. A Joaquin Phoenix főszereplésével forgatott rendhagyó, sötét tónusú képregényfilm a mozikban is átütő sikert aratott. Globális bevétele meghaladta az 1 milliárd dollárt, átszámítva 304 milliárd forintot. A Warner Brothers produkciójának filmzenéjét élő koncertsorozaton akarják bemutatni. A szimfonikus zenekar kíséretével szervezett turné első állomása április 30-án Londonban lesz. Júliusig több fellépést is tartanak Nagy-Britanniában, majd további európai és más nemzetközi állomásokat is terveznek, számolt be róla a Deadline.com hollywoodi hírportál.
Tudomány.
Új algoritmusok segítenek feltárni a Leonardo da Vinci festményei alatt rejlő elfeledett alakokat. Pierre Luigi Dragotti, az Imperial College London kutatója, és Catherine Hagett, a Londoni Nemzeti Galéria tudósa új algoritmusokat kombinált egy makroröntgen sugarakkal működő szkennelési eljárással, amely feltérképezi a festményeken belüli kémiai elemeket. A tudósok, mint arról az Imperial College London honlapjának beszámolnak, Leonardo da Vinci Sziklás Madonna című alkotását vizsgálták. Az eljárás segítségével minden eddiginél egyértelműbben tárták fel azokat a rejtett figurákat, amelyeket Leonardo azt megelőzően festett a vászonra, hogy elkészítette volna a végleges képet. Ezen alakok között van például egy angyal és a kisded Jézus. Felfedezték, hogy az első kompozíció rajzai cinket tartalmaznak, amely lehetővé teszi, hogy több alakot is feltárjanak. A Nemzeti Galéria kutatói infravörös képalkotó eljárásokkal már felfedezték a kép felszíne alatt Leonardo eredeti rajzait, többek között Madonna alakját egy másik pózban és kissé feljebb elhelyezve.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Az Ezüstút című regény főhőse 3 éve azzal tölti a fehér éjszakákat, hogy újra és újra végig autózik egy bizonyos útvonalon, sokat szóra is megnéz helyeket, módszeresen átkutatja az útmenti erdőt, a lányát keresi, 3 éve képtelen feldolgozni, hogy a középiskolás Lina nyomtalanul eltűnt. Az apa látta utoljára, az ő számára tehát ismerős ez a vidék, és minden ember, aki a környéken él, nem úgy, mely a számára. Ez a fiatal lány egy városból érkezik az anyjával, egy helybéli férfihez lakni, hiszen az anya képtelen eltartani a lányát, mindig kell neki egy férfi, hogy ne éhezzenek mindketten. Hogy milyen hangulatú regény ez, arról kezdünk most beszélgetni a fordító Vadobosi Beátával.
Stina Jackson egy nagy nagyon északi svéd kisvárosból származik, és nagyjából 10 évvel ezelőtt átköltözött az Egyesült Államokba, ott ment férhez, és ott írta meg ezt az első regényét, az Ezüstutat, ami ugye elég hamar a skandináv krimi üdvöskéi közé repítette őt, tehát nem is tudom, hogy mondhatom-e azt, hogy krimi. Svédül erre van egy nagyon jó szó, ez a Spennings román, ami ilyen feszültséggel teli izgalmas történet. Tehát tulajdonképpen erről van szó, inkább lélektani thrillert olvasunk, mint sem krimit, mert hogy nem az a fontos, hogy tulajdonképpen milyen büntény történik, hanem a büntény elkövetéséig, illetve leleplezéséig vezető út az az, ami inkább izgalmas és fenntartja a feszültséget a történetben. És ezért a regényért 2018-ban meg is kapta a Svéd Krimi Akadémia az év legjobb krimiének járó díját, illetve idén 2019-ben az Üvegkulcs díjat, úgyhogy ennyire sikeres volt ez a bemutatkozó kötet.
Az a megdöbbentő egyébként, hogy mondod, hogy a feszültség fenntartása fontos itt, hogy ugye van itt egy apa, aki 3 éve keresi a lányát. És hogy ezt azért hosszan írja le a szerző, hogy ugyanazon az útvonalon jár, hogy minden négyzetcentimétert átvizsgál az erdőben, és hogy ez nem lesz unalmas. Szóval, hogy ez egy feszültséggel teli lesz még, amikor 62-ére indul útnak, és azt mi végéljük vele olvasóként.
Igen, a történet egyik cselekményszálában ugye ez a bizonyos apa, ez a Lelle a főszereplő, akinek a 17 éves lánya 3 évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt, és ő az Ezüstúton látta, ezért itt keresi. Egyébként ez a 95-ös út, ami egészen a norvég határtól Bottenvíkenig tart, és azért évek ezüstútnak, mert az északon bányászott ezüstöt itt szállították le régen a kikötőbe, és ezen az úton autózik. Bekanyarodik minden kis parkolóba, erdei útra mocsarat átkutat, mert abban bízik, hogy valahol a lánya nyomára bukkan és megtalálja, és nem hajlandó elfogadni azt, hogy esetleg a lánya meghalt, vagy véglegesen eltűnt.
Mindenki mondja neki, hogy ennek semmi értelme.
Igen, ő valamiért a fejébe vett, és teljesen rögeszméssel ragaszkodik ahhoz az elképzeléséhez, hogy van valahol valaki, aki tud valamit, csak nem hajlandó előállni és megmondani az igazságot. És tényleg a történet folyamán ő kb. 60-szor indul útnak az Ezüst úton, de valahogy mégis ennek ellenére izgalmas és érdekes marad a történet, mert ugye a volt felesége, akivel egyébként házasságuk pont a lányuk eltűnése miatt ment tönkre, mert ő maga is azt mondja neki, hogy engedjük el. Pedig hát nyilván egy anya is szeretné visszakapni a lányát, ez nem kérdés. De már ő is azon a véleményen van, hogy nincs értelme annak, amit a férje csinál. Csak rá fog menni, eléggé önmarcangoló és önpusztító típus amúgy ez a férfi, aki egyébként egy középiskolai tanár. Tehát őnek azért az egészsége, meg a pszichés épsége elég komolyan megsínli ezt a dolgot. Valahogy a felszínen tud maradni, ugye van egy rendőr barátja, aki támogatja, vagy valamelyes segít neki, vagy próbálja így rendre utasítani, hogyha nagyon túllő a célon. Tehát valahogy a felszínen tud maradni, de határozottan megszállott.
Milyen ez a vidék egyébként?
Nekem, ami az egyik nagy-nagy kedvencem volt ebben a történetben, az az atmoszféra teremtő ereje, amihez nagyban hozzájárul ez a táj, ahol játszódik, és egyébként a tájleírásokat külön élvezet volt fordítani, hogy így magyarul is olyan szép legyen, mint az eredeti. Ugye egészen északon vagyunk, és hát itt nem tudom, hogy szabályosan hallod a fenyvesek susogását, megérzed a fenyők illatát, meglátod a éjféli napfényét, ahogy megcsillan a tóvizén, megérzed a szúnyog csipéseket a karodon. Tehát nagyon idilli, nagyon szép, nagyon békés, kicsit egzotikus is nekünk ez a táj, másrészt meg nagyon baljóslatú szerintem. Tehát azt hiszem, hogy a feszültség fenntartásához ez is hozzájárul, hogy van valami félelmetes ebben a tájban, ezekben a sötét fenyvesekben, ahogy a több méteres fákot hajladoznak a szélben, ahol kilométerekre nincs esetleg ember. Úgyhogy van ebben valami ijesztő. Ilyen borzongatóan szép, azt hiszem, hogy így tudnám összefoglalni.
Van egy fiatal lány, aki az anyjával ide költözik a nagyvárosból, és végülis vele együtt fedezzük föl ezt az erdőt, ennek a félelmetességét is, meg a szépségét is.
A másik cselekményszálba bukkan fel ez a fiatal lány, akiről beszéltél. Ő annyi idős, mint az eltűnt lány az eltűnésekor volt, tehát 17 éves, és ő most költözik ide az édesanyjával, aki hát egy eléggé zaklatott életű nő, vagy egy kicsit talán feslet erkölcsű is, és nagyon sokat költöznek a lányával, mert hogy ugye mindig az ország különböző szegleteiben talál magának új élettársat és partnert, és akkor anya és lánya összecsomagol, és oda költöznek a kiszemelt férfihoz, és így érkezik meg ez a Melia nevű lány ide északra, és ő ugye külső szemlélőként, tehát aki idegen ezen a tájon úgy érkezik meg erre a vidékre, és az ő szemén keresztül ismerjük meg, és fedezzük fel mi valóban ezt a vidéket, a maga szépségével és félelmetességével együtt.
Ez a kettőség, ez végig megvan, mert akárkivel találkozunk a regényben, mindenki olyan, hogy el tudjuk képzelni róla, hogy lehet tőle félni. A akihez most Meja érkezik az anyjával, az erdő mélyén egy nagyon lepusztult házban, nagyon régen aglegényként élő figura, hát akihez nem biztos, hogy beengednénk két nőt.
Ez a Meja nagyon magára van utalva, neki nincsen segítsége, támaszza, senki nem hallgatja meg, senkivel nem tudja megbeszélni a problémáit. Nagyon fiatalon fel kellett nőnie, mert ugye inkább ő viseli az anya gondját, mint fordítva. Tehát az anya-lánya kapcsolatban inkább a lánya felnőtt. És éppen ezért ő így nagyon szeretné, hogyha valakivel tudna kommunikálni, vagy hogy így lennének a környezetében emberek, és ez a férfi például ott meghallgatja őt, vagy hát beszélget vele. Ugyanakkor meg tényleg elég ijesztő figura, tehát lehet, hogy én sem mennék be oda a házába egyedül, mert tartanék tőle, hogy nyugárthat nekem.
Melye aztán társaságra talál, és olyan emberekre is talál, akik között szeret lenni. Ugye van egy ilyen nagyon elszigetelt módon élő család, és három fiú, akik szeretettel fogadják őt.
Eléggé elzárkoznak a modern világtól, sőt a modern technológiától, a modern élettől, saját maguknak termelik meg ugye a betevőjüket, és olyan kevés kapcsolatot tartanak fenn a külvilággal, amilyen keveset csak lehet. Nincs telefonjuk, nincs internet. Első blikre ez ugye nagyon szimpatikusnak tűnik, hogy ott ők gazdálkodnak, ott élnek egy gyönyörű tó partján, a fenyvesben, a szépen rendbe rakott házukba, és ugye szeretettel befogadják ezt a Meját, viszont később így egyre jobban felmerül az a kérdés, hogy mennyire lehetséges kivonulni a társadalomból. Tehát, hogy tudunk-e úgy élni, hogy nem tartunk fenn kapcsolatot a külvilággal, vagy csak azt, ami feltétlenül szükséges, hogy hátat tudunk-e fordítani a modern technikának, a fejlődésnek. Nincs-e valami káros hatása ennek az egyénre? És például a gyerekek felnevelésébe és iskolázásába meg lehet-e tenni azt, hogy nem engedem őket korosztályos közösségbe? Ez nekem egy nagyon érdekes kérdés volt.
Itt van egy meglehetősen fanatikus, de rokon szenves családfő, és az ő fanatizmusa nagyon hasonlít a másik főhősére, a Lelliére, nem?
Igen, gyerekei iránti feltétlen szeretete is nagyon hasonlít, és igen, de nagyon sok mindenben fanatikus, és nagyon mereven ragaszkodik az elképzeléseihez, és őt sem lehet kibillenteni ebből, mint ahogy a lányát kereső apát sem lehet kibillenteni abból a hitből, amiben ő él. És mindeket eredesül azért kapaszkodnak ebben, mert nem is ismernek más életformát. Ez nekik ilyen létkérdés, hogy ragaszkodjanak a saját nézőpontjukhoz és hitükhöz, mert azt hiszem, hogy ez itt hitről van szó, vakhitről van szó néha.
Az Ezüstút. Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk Stina Jackson regényéről, ami az Animus kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.